Szeretném egy olyan kijelentéssel kezdeni, amiben kérném a véleményeteket. Azt az állítást szeretném mondani, hogy Isten nagyon-nagyon szereti a gyenge, bátortalan, sokszor önértékeléssel küzdő, szerencsétlenkedő embereket. Nem sorolom tovább. Szerintetek ez így van, vagy sem? Reméljük, hogy így van. Valószínű, hogy valamennyien voltunk már ilyen helyzetben, amikor így éreztük magunkat. Ez nem biztos, hogy mindig állandó, de vannak ilyen hullámok. Amikor Isten nagyon erős, nagyon okos, nagyon intelligens, szuper szellemi embereket szólít meg, és rajtuk keresztül valami történik, valami nagy dolog történik, akkor az úgy természetesnek tartjuk, hogy ja, persze, hát ő igen. De amikor nem ez a kategória van, akkor egy kicsit bizonytalanok vagyunk, hogy hát tényleg az Istennek tényleg van hatalma, hogy is mondjam, átlag embereken, vagy szürke embereken keresztül is valamit tegyen. És hát erre azt kell mondani, hogy igen, van hatalma Istennek erre. Azt is ki kell mondani, én is egy ilyen szürke ember vagyok, vagy egy átlag ember vagyok. Semmi extrával, nem vagyok felszerelve. De egy dolgot tudok, hogy valamikor radikálisan megváltozott az életem. Egy átlag család, átlag gyereke, átlag tanulmányi eredménnyel, átlag dolgokkal, nem tudom, szóval semmi extra. De amikor az Isten belépett az életembe, ettől a ponttól kezdve elkezdett valami másképp működni, és ezután már, hát az Istennek a jelenléte az egy más szinten viszi tovább az embert. Akkor is érezheti magát az ember gyengének vagy kicsinek, de ez egy teljesen más helyzet. És az Isten föl tud emelni, és meg tud erősíteni embereket. Istené van egy alapelv, Jézus kimondja ezt, hogy a megrepett nátszálat, azt nem töri el, ugye? Tehát, hogy ami már a leggyengébb, akkor nem azt mondjon a vége, hagyjuk ezt, nem adunk neki több esélyt, hanem azt nem töri el. Vagy azt is mondja Jézus, hogy a pislogó mécsest nem oltja el, hanem hadd pislogjon még, hát ha lángra kap, és még nagy tűz lesz belőle. Ez az Istennek a különleges kegyelme, hogy ő így működik. Ma egy olyan történetről szeretnék beszélni, amiben olyan ember van a középpontjában, aki küzd ezzel a kicsinységgel, szürkeséggel, nehézségekkel, problémákkal. Ha a történetet bemutatjuk, akkor azt kell mondani, hogy kicsit több mint 1000 évvel Jézus előtt élt egy ember, akinek a neve Gedeon volt, és az a Gedeon nevű ember tulajdonképpen egy ilyen ember volt, hogy ki most ki is mondja, hogy ő egy átlag családnak, sőt a legkisebb családnak tekinti magát, tehát vagy magukat, tehát hogy nem tekint túl nagy jelentőséget az ő családi hátterének, kicsit szerencsétlennek is érzi magát, és kiszolgáltatottnak érzi magát, tehát küzd ezekkel a problémákkal, és hát azt is mondhatjuk, hogy nem alaptalanul, tehát azért van ennek oka. Egy olyan országban él, ami nemrég fejezte be a honfoglalást, egy fiatal ország, kicsit zűrzavaros, káotikus körülményekkel, és ebben a zűrzavarban az ellenség, az akkori aktuális ellenség, akiket úgy hívtak akkor, hogy midiániták, azok folyamatosan jöttek, és így letarolták az országot. Ők tulajdonképpen ők uralták a terepet. Az adószedésnek egy olyan különleges módját választották, hogy jöttek és vittek mindent. Úgyhogy most hálásak lehetünk a NAV-nak, ugye, vagy Magyarországon nem ez van. Tehát ők mindent megmozdítottak. Bírák 6:4 ezt mondja, amikor megérkeztek az adószedők, vagyis a midianiták. Tönkretették a föld termését, egészen a Gázába vívő útig, nem hagytak élelmet Izraelben, sőt egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem. Vagyis ami mozdítható volt, azt mozdították és vitték. Egy ilyen országban, egy ilyen körülmények között élő ember, ha egy kicsit szerencsétlennek és nyomorultnak érzi magát, akkor talán azonosulni tudunk vele, hogy hát tényleg nem is olyan egyszerű volt akkor az élet. De mégis azt kell mondani, hogy ez a Gedeon egy ilyen szürkeségből kiemelkedik, és az Istennel való találkozással, meg a hitnek a lépéseivel tulajdonképpen az országnak az első számú emberévé válik, egy hadvezéré válik, egy bírává válik, aki utána meghatározza az egész országnak, vagy a népnek az életét. Nagy tekintélye lesz, és nagy befolyása lesz. Vagyis most azt az utat nézzük meg, hogy ez a szürkeség, vagy kicsinség, vagy kis önértékelési zavarokkal és mindenféle problémákkal küzdő ember, hogy tud kiemelkedni és nagyjá válni. És ha te is ilyen vagy, vagy voltál már, vagy leszel még ilyen helyzetben, akkor ma én tulajdonképpen két lépést szeretnék bemutatni, ami segít abban, hogy ez a felemelkedés ez megtörténjen, mert azt látom a Bibliában, hogy Gedeonnál, ami történt, az nem egy egyedi eset. Ez egy alapelv, amit az Isten újra és újra használ sok embernek az életében. Tehát most két lépést nézzünk meg, nem mondom, hogy ez a tökéletesség, tehát a két lépés után még van másik, kettő, három, négy is, tehát hogy tovább lehet menni. De ha ezt a két lépést már valaki megteszi, akkor bizonyára jó úton indul el, és jelentős lépéseket tesz a győzelem felé. Az első lépés az nem más, mint az én képnek a helyreállítása. Tehát Gedeon egy olyan ember volt, akinek ezen a területen voltak jelentős problémái. Azt olvassuk a Bibliában, Bírák 6.12-ben, hogy az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Ő hogy érezte magát? Gyengének, kiszolgáltatottnak, szerencsétlennek. Minden baja volt magával, a helyzetével, a körülményeivel, és amikor az Isten megjelenik ott előtte, és azt mondja, hogy szia, üdvözöllek téged, akkor ez az üdvözlés ez így szólt, hogy szia, te kedves, erős és bátor vitéz. Óriási a különbség aközött, hogy ő hogy látja magát és a helyzetét, és azt, hogy az Isten hogy látja őt. Ég és föld. Fekete és fehér, ugye? Tehát nem is hasonlít a kettő egymáshoz. Nagyon-nagyon másról beszél az Isten, és nagyon-nagyon másként érzi magát Gedeon. És a válasz az, hogy az én nemzetségem a legszegényebb manaséban, én vagyok a legkisebb atyámnak a házában. Hát hogy jön ez a köszöntés? Azt kell látni, hogy ahhoz, hogy valaki fölemelkedjen, ahhoz, hogy valaki az Isten útján elinduljon és áldásokat, örömöket és dicsőséget tudjon átélni, az első fontos dolga Istennek, hogy helyreállítja az én képet. Hogy helyesen lásd magad, úgy lásd magad, ahogy az Isten lát téged. És ezt hidd el, fogadd el, és amikor ez kezd kialakulni, ez már egy jó alap arra, hogy lehessen tovább menni. Tehát az Isten helyreállítja ezt az én képet. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Gedeonnál ez nem volt rendben. Ma rengeteg olyan emberrel lehet találkozni, tehát, hogy a Kőszikla gyülekezetben is, de az is, hát, hogy mi mindannyian kivételek vagyunk, akiknek problémája van azzal, hogy ki is vagyok én igazán, mennyire vagyok én értékes, szeretnek engem az emberek, jó az, amit csinálok, értékes vagyok én egyáltalán, vagy amit teszek, annak van egyáltalán bármi értelme. Ha holnap eltűnnék innen, akkor hiányoznék valakinek. Vagy ha nem végezném el a munkámat, akkor valaki sírna, hogy de kár, hogy nincs itt, vagy nem teszi meg. Vagy pedig láthatatlanul el lehet tűnni, és senki nem sajnál bennünket, vagy nem hiányol bennünket. Rengeteg ember van ma, aki ezeket a kérdéseket fölteszi. És Isten ezeket a kérdéseket szeretné megválaszolni, és egy olyan módon akar válaszolni, hogy helyre tegyen bennünket, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy ő lát bennünket. Persze vannak azok az emberek is, akik nagyon erősnek, nagyon bátornak, nagyon okosnak, sőt mindenkinél okosabbnak tartják magukat, akkor az arcuk, hogy nem fér el a tükörbe, amikor belenéznek. Tehát van ez a kategória is természetesen, az Isten ezeket is szereti, csak teljesen más módon foglalkozik velük, más módon dolgozik rajtuk, őket egy kicsit összefele nyomja, másokat meg egy kicsit, hát hogy is mondjam, fölépítés, szélesebb lehetőségeket ad nekik. De fontos, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy az Isten lát bennünket. Azt olvasok a Bibliában, hogy amikor megszólítja az Úr angyala Gedeont, és mondja neki, hogy tehát erős és bátor vitéz vagy, akkor ezzel nem ér véget ez az isteni munka Gedeonnak az életében, sőt, Gedeon is tudja ezt, hogy nem ezzel ért véget az egész. Tehát, hogy nem azt mondja neki, hogy de jó, hogy jöttél, olyan régen mondták már ezt nekem. Olyan jó volt hallani, hogy én egy értékes valaki vagyok, meg erős vagyok, meg bátor vagyok, igaz, hogy nem igaz, de hát jó hallani, nem? Ugye te is voltál már így, hogy jó hallani, amikor dicsérnek. Hát, hogy magadban azt mondja, ez biztos nem igaz, de hát azért hadd mondja. Mert az jól esik az embernek. De ha csak ennyi van, hogy valaki elkezd dicsérni, és vagy igaz, vagy nem, de úgy jó hallani, ezzel még túl sokat nem értünk el. Mert egyszer abba fogja hagyni a dicséretet, el fog menni, lehet, hogy 10 perc ugyanolyan mélyen érzi magát az ember, mint ahogy előtte volt. Isten megszólítja őt, de nem csak ez történik, hanem valahogy ez a megszólítás Gedeonnál valami több volt. Tehát, hogy nem csak ez a megdicsértek és de jól esett, vagy azt mondja az úrangyalának, hogy hetente kétszer látogass meg, és mindig így köszöntsél reggelente, hogy akkor jobb napom legyen, hanem valami mélyen történik benne, és ennek az eredménye az, hogy Gedeon hát nem ezeket üzeni, vagy nem ezeket mondja, amiket említettem, hanem helyette azt mondja, hogy én szeretnék neked valami ajándékot adni. Hogy valami történt most bennem, amit nem tudok pontosan, hogy mi, valami helyreáll bennem, vagy valami átalakul bennem, és valahogy ki azt szeretném fejezni a hálámat. És ezt mondja a Biblia, Gedeon így szól, hogy ne távozz el innen, amíg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom az ajándékomat, hogy eléd tegyem. Vagyis egy ajándékkal akarja megáldani, vagy megajándékozni az úrangyalát. És ezt mondta, mármint az úrangyala, itt fogok ülni, amíg vissza nem térsz. Vagyis elfogadja az ajándékot. Tehát nem azt mondja, hogy adjál már, ezek a földi dolgok engem nem érdekelnek, hanem elfogadja ezt az ajándékot. És az történik, hogy úgy fogadja el az ajándékot, hogy miután elkészíti, mert Isten angyal ezt mondja neki, miután elkészült az a bizonyos ajándék, ez egy étel volt, hogy vedd a húst és a kovásztalan kenyeret, miután elkészült, tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a levét. És ő úgy cselekedett, vagyis Gedeon, ekkor az úrangyala kinyújtotta a kezében lévő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Az úrangyala pedig eltűnt a szeme elől. Hát ez egy nagyon különleges dolog. Azért különleges dolog, mert a Bibliában számtalan olyan történetet olvasunk, amikor a mennyből jön valaki, ez a valaki bárki is lehet, mármint szellemi lény, jön a valaki, és találkozik egy emberrel, vagy emberekkel, és valami mennyei üzenetet közvetít. És ezeknél a mennyei üzeneteknél, hogy az ember hogy reagál erre, és a másik oldalon hogy fogadják ezt a reakciót, különböző példákat látunk. Vannak azok a példák, amikor például Jelenések könyvében olvasunk arról, hogy egyszer egy angyal megjelenik Jánosnak, és elmond dolgokat a mennyről, a mennyei dicsőségről, meg az utolsó időknek az eseményeiről. És ahogy ezeket mondja, János tulajdonképpen letérdel is imádni akarja, és akkor azt mondja, hogy ne tedd, én ugyanolyan szolgálja vagyok az Istennek, mint te. Tehát amikor a háláját, a tiszteletét ki akarja fejezni János, akkor azonnal leállítja ez a valaki, és azt mondja, hogy nem teheted meg. Mi egy szinten vagyunk, te is az Isten szolgálja, vagy én is, az Istent imádjuk, és nem egymást. Miért? Azért, mert nem az Isten volt ott, hanem az Istennek egy angyala, és az Isten angyala az nem imádnivaló. Ő az Isten szolgálja, ugyanúgy, mint te meg én. De ebben az esetben, amikor azt mondja a Biblia, hogy az Úr angyala megjelent, és Gedeon kiviszi ezt az ajándékot, ezt az elkészített ételt, ami egyébként nem, ahogy is mondjam, nem kis vendéglátás volt az akkori időben, úgyhogy ezt úgy megnéznénk, hogy mit jelent ez. Tehát egy komoly ajándékot visz oda, akkor nem azt mondja, nekem ez nem kell, meg ez szó se lehet róla, az Istennek áldoz föl ezt, hanem kinyújtja a botot, és azonnal megég. Vagyis egy olyan áldozat, vagy olyan ajándék, amit az Isten elfogad. Miért? Hát itt nem egy angyal jelenik meg Gedeonnak, hanem maga az Isten. Sőt, azt is, ezt óvatosan mondom, tehát nem én vagyok a világ legjobb teológusa, de nagyon sokszor azt lehet látni, hogy amikor a Bibliában az Úr angyalát látjuk, akkor maga Jézus jelenik meg, és Jézusnak a jelenlétében történnek dolgok, és ő Isten, ő elfogadja az ajándékot. Ő megteheti azt, hogy ez egy igaz áldozat legyen. És ennek az egésznek a párbeszédében is az, hogy az Isten elfogadja az ajándékot, vagy Jézus elfogadja az ajándékot, az történik, hogy elhangzik egy üzenet is. És azt mondja Gedeonnak, hogy Gedeon, menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt. Vagyis győzd le a midianitákat, akiktől eddig féltetek, akik elvittek mindent, akik minden mozdíthatót, mindent, amit lehetett, vittek, menjél és győzd le őket. És akkor megint itt van az a nagy kérdés, én? Hát én senki nem vagyok. Hát én ezt nem tudom megcsinálni, ugye? Jön ez a komoly kérdés, hogy fog ez az egész működni. És tulajdonképpen a mennyei üzenet így hangzik, menj, és én majd veled leszek. És úgy tűnik, hogy mindaz, ami történik, ahogy megszólítja az Úr Gedeont, amit mond neki, ez az egész áldozati dolog, elég neki arra, hogy amikor azt mondja, hogy majd én veled leszek, akkor elindul. Neked elég az, hogyha Isten azt mondja, hogy ne aggódj, majd én veled leszek. A vizsgán, a házasságodban, a munkádban, a pénzügyeidben, a jövődben, a kríziseidben, a nehézségeidben van egy ígéret, hogy menjél, majd én veled leszek. De még nem oldódott meg semmi, még a midiániták készülnek a következő adóbeszedésre, készülnek arra, hogy visznek mindent. Az egész ország fél, kiszolgáltatott, de mivel az Úr azt mondja, hogy majd én veled leszek, ezért Gedeonnak elég ennyi, hogy el tudjon indulni és az első lépést megtegye. Gondold ezt át, ha neked Isten azt mondja, hogy majd én veled leszek. Ez bátorít téged? Ez erőt ad neked? A Szentlélek előhozza benned azt a hitet és azt a reménységet, hogy akkor oké, akkor jó lesz a jövő hetem. Akkor jó lesz az életemnek a további része. Akkor nem kell félnem attól, hogy mi lesz akkor, ha, és akkor mondhatod, hogy mi az, ami neked probléma és nehézség. Ha én veled leszek, akkor minden rendben van. És az én képnek a helyreállításáról, amikor beszélünk, tulajdonképpen ez a titok, hogy ahhoz, hogy az én képünk rendben legyen, ahhoz Istenre van szükségünk. Én tudom, hogy pszichológiailag, meg mindenféle oldalról lehet ezt támogatni, és lehet bölcs és jó dolgokat tenni, és most nem ez ellen vagyok, de az teljesen más szint, amikor az Isten mondja meg, hogy te ki vagy, aki teremtett téged, aki ismert téged, aki tudja, hogy honnan jössz és hová mész, és tudja, hogy mit rejtett el benned, hogy milyen képességeket, ajándékokat, amiből lehet, hogy még semmit nem láttál, még lehet, hogy semmi nem csillant meg belőle, de ott van benned. És azt mondja, hogy majd én veled leszek, és majd előjönnek azok a dolgok, amelyek eddig nyomokban se lehetett találni benned. Például Gedeonnál a bátorságot. Hiszel abban, hogy az Isten, amikor azt mondja, hogy én veled leszek, akkor tulajdonképpen ez a mondat, ez azt jelenti, hogy elkezd dolgozni azon, hogy az én képet helyreálljon, és tudjál hinni abban, aki mindent megtehet, akinek nincs lehetetlen. Az Isten nélküli ember dolgozhat az önképével, vagy az én képével, meg lehet bátor, meg okos, meg ügyes, meg erős, de valami mindig hiányozni fog. Ha viszont az Istennel való találkozás ott van, és az Isten mond valamit, amit hittel el tudunk fogadni, és el tudunk indulni ezen az úton, akkor valami teljesen más történik mindig. És azok az emberek, akik ezt nem tudják így összekapcsolni, vagy nem tudják ezeket átélni, azok abban az állapotban maradnak, amiben Gedeon volt korábban. Félünk és rettegünk, és minden bajunk van magunkkal, a helyzetünkkel, az ellenségünkkel, és élünk egy szerencsétlen életet. De amikor az Isten azt mondja, hogy majd én veled leszek, akkor valami megváltozik. Úgyhogy kedves kőszikla gyülekezet, ha bárkinek is gondja van itt az én képpel, biztos, hogy van, meg lesz is, ne felejtsd el, nem elég egy tesztet kitölteni, nem elég egy jó beszélgetés, ahol megdicsérnek és elmondják a 18 jó tulajdonságodat. Ezek szükségesek, meg jó dolgok, tehát nem ez ellen akarok beszélni, hanem emellett vagy ezen túl szükség van arra, hogy az Isten mit mond neked, hogy az Isten mit lát benned, hogy az Istennek mi a véleménye a jelenedről, meg a jövődről, és amikor az ember ezt megérti, akkor ez megmozdítja, hogy Gedeont is megmozdította. Ez még nem a csúcs, meg nem a végső nagy győzelmek, de elindul. A szürkeségből, a kicsinységből, a félelmekből, a nyomorúságból kilép, és tesz egy olyan lépést, ami már a győzelem felé vezet. És ez neked is, meg nekem is ugyanolyan fontos. Nézzük meg a másik részt. A következő lépés tulajdonképpen nem más, mint az Isten tiszteletnek a helyreállítása. Miután Gedeonnak az én képét próbálja Isten helyre rakni, a következő lépésben azt mondja, hogy akkor beszélgessünk egy kicsit az Isten tiszteletről. Gedeon családjáról annyit kell tudni, hogy ez egy zsidó család, ugye? Az Isten népéhez tartozó zsidó család. Biztos minden értékkel, meg minden jóval. Benne ott van az Isten tiszteletük, a tisztelik Istent, Jakvét, és imádják őt, hiszen a népben mindenki ezt teszi. Tehát ott van az Isten tisztelet, de mellette ott van egy bálványoltár is a családnak a területén, vagy a birtokán. És valahogy egy ilyen dúóban működik a dolog, hogy megy az Isten imádat is, az igazi Isten imádat, és mellette ott van egy hamis oltár, egy bálványoltár, amin szintén megy az Isten tisztelet. És akkor hol ide áldozunk, hol oda áldozunk, hol itt tiszteljük az Istent, hol ott tiszteljük a bálványistent. És valahogy ez a képmutatás, hogy mind a kettőnek akarunk megfelelni, ez átjárja azt a gondolkodást, azt a világot, ami akkor volt, és hát Gedeon családját is. Azt mondja a Biblia, hogy volt egy Baál oltár. Ez az oltár egy ilyen kövekből kirakott nagy oltárt képzeljetek el. Amikor Baál oltára volt, akkor mindig ilyet csináltak. És a Baál nem másnak volt az istene, mint a termésnek és a természetnek az istene. Egyébként ez a Baál ez egy férfi isten volt, tehát hímnemű isten volt. És ahol ez a Baál isten megjelent, és elkezdték tisztelni, és ilyen oltárokat építettek, és áldoztak Baál istennek, hogy legyen jó a termés, hogy legyen jó bevétel, hogy legyen profit, ugye? Tehát ez a kicsit az anyagiasságnak a szimbóluma volt, hogy az áldás az jöjjön, és hogy jól éljünk. Általában mellé tettek egy másik istenséget is, és itt a Bibliában olvasunk arról, hogy Gedeonéknál is így volt, mert amikor az Úr angyala szól neki, hogy akkor rombold le a Baál oltárt, és azt is mondja neki, hogy is a szent fát, vagy a szent oszlopot is vág ki. Ez a szent fa, vagy a szent oszlop, teljesen mindegy, hogy ez egy élő fa volt, vagy egy ilyen oszlopot helyeztek el. Ez egy női istenség volt, és ez nem más volt, mint az Asztarót isten, akinek a szexualitást, meg a termékenységet tulajdonították, és hát ezen az oltáron is áldoztak. És az a kettő így volt, tehát hogy szegény Baál hémisten ne érezze magát egyedül, tehát kell egy női istenség is mellé. Ha már anyagi áldások vannak, akkor a szexualitás, az erotika, meg a termékenység az is legyen a helyén. Ugye? Tehát, hogy az a kettőt így összecsomagolták. És az az érdekes, hogy ez egy zsidó családnak az udvarán van, vagy a területén van. Kimondhatjuk azt, hogy egy istenfélő család áldozik az Istennek, tiszteli az Istent, tehát gyakorolja az Isten tiszteletet, de mellette azért ott van ez az anyagiasságnak az istene, a profitnak az istene, meg az erotikának és a szexualitásnak az istene, és ez úgy bejön a családnak az életébe, és úgy természetesen úgy tűnik, hogy minden működik. Ez van, ugye? Ezt ki kell mondani, hogy ez van. Szerintetek az Új Szövetségben egy új szövetségi hívő családnak az életében lehetnek ilyen problémák? Hogy mondjuk ez a két oltár, ha nem is fizikálisan, de valahogy ott van, és valamilyen módon megnyilvánul ezeknek a tisztelete. Hogy ezektől várunk valami megoldást, vagy valami segítséget. A Bibliában olvasunk arról, hogy Isten nagyon határozottan és nagyon világosan kijelenti azt, hogy ne legyen más istened rajtam kívül. És minden, ami rajtam kívül van, mármint az Istenen kívül van, az gonosz, az rossz, az ördögtől van, az hamis Isten. És ezzel szemben pedig ott van ez a zsidó család, és úgy tűnik, hogy jól megférnek együtt a dolgok. De ma arról beszélünk, hogy ebből a szürkeségből, problémákból, vagy kicsinységből hogy lehet kiemelkedni, és Gedeont Isten hogy vezeti ki. Ebben az első volt az, hogy az én képét próbálja helyre rakni, és hitet ad neki, hogy igen, sikerülni fog, mert én leszek veled, és működni fog. A másik pedig az Isten tiszteletnek a helyreállítása, és azt mondja az Úr angyala, hogy a következő lépés, hogy rombold le ezt a Baál oltárt, és vág ki a szent fát. Addig nem megyünk tovább. Mit gondoltok, hogy nem jutott eszébe esetleg Gedeonnak, hogy egy jó uram, de foglalkozunk a midianitákkal. Hát lehet, hogy még itt én az oltárt bontom, meg nem tudom, újat építek, addig ezek jönnek, és megint elvisznek mindent. Tehát sokkal fontosabb lenne, hogy legyőzzük az ellenséget, és amikor majd béke van, amikor majd nyugalom van, akkor majd helyre tesszük ezeket a dolgokat. Úgy tűnik, hogy Istennél nem ez a sorrend. Első az Isten tisztelet, és utána minden más. Az elmúlt sok évben nagyon sokszor találkoztam azzal, amikor beszélgettem emberekkel, ilyen és olyan, meg amolyan problémákkal küzdő emberekkel, akiknek az életében azért komoly bűnök is ott voltak, és amikor arról beszéltünk, hogy ezeket rendezni kéne, akkor nagyon sokszor hallottam azt, hogy jó, persze rendezzük, de először foglalkozunk a problémával. Oldjuk meg a problémát, és majd utána ezeket megpróbáljuk helyre rakni. És tudjátok, ez azért nem megy, mert a sorrend nem jó. Mert Isten először az Isten tiszteletet akarja helyreállítani, és ebből következik, hogy utána helyreállnak a dolgok az életünkben. Ezt mondja a Biblia, hogy ugyanazon az éjszakán, ezt mondta az Úr, vigy egy bikát apád barmai közül, egy kifejlett 7 éves bikát, rombold le apád Baál oltárát, a mellette lévő szent fát pedig vág ki. Azután építs oltárt Istenednek az Úrnak, ennek az erődnek a tetején, a kőrakásból. Vedd a bikát, áldozd fel égő áldozatul a kivágott szent fa hasábjain. Vagyis Isten azt mondja, hogy először az Isten tisztelet. Először a szellemi dolgok, először a velem való kapcsolat legyen meg, és utána minden mással tudunk foglalkozni, és utána jöhetnek egyéb dolgok. Ismerjük ezt a sorrendet? Nagyon-nagyon fontos a sorrend. Mindig nagyon fontos a sorrend. Ha minden mással akarunk foglalkozni, és még ezt is helyre tenni, még azt is átélni, még azt is megtapasztalni, meg nem tudom, ezzel is, azzal is foglalkozni, és majd a végén az Istennel is foglalkozunk, ez nem fog menni. Az első az Isten tisztelet, az oltárnak a helyreállítása, és utána jöhet minden más. És ez azért fontos Istennek, és ez a múlt vasárnap is elhangzott, mert Isten úgy teremtett meg engem is, téged is, mindenkit, hogy szükségünk van arra, hogy valakit tiszteljünk, valaki után menjünk, hogy valakit imádjunk. A mai ember nagyon sokszor mindent elutasít és önmagát imádja, de erre szüksége van, tehát ne róljuk meg ezért az önző embereket. Ha már nem tud jobbat kitalálni, akkor imádja magát. De nem lehet úgy élni, hogy nem tisztelsz és nem imádsz valakit, vagy nem kövesz valakit. Vagy valami kultuszt, vagy valami Baál, meg pogány istenséget, vagy az élő Istent, vagy önmagadat, vagy valamit, de valami kell. És ha ez a sorrend nincs meg, hogy első az Isten és minden más utána, ha nem az Isten van az imádatunknak a célpontjába, akkor Isten azt mondja, hogy én addig nem tudok tovább menni, amíg ez nincs helyretéve. És ezért fontos ez az alapelv, hogy az Isten tiszteletet helyre kell állítani nálad is, nálam is, és mindenkinél, mert akkor tudunk tovább lépni. Hadd mondjak néhány ilyen problémát, amivel küzdhetünk, ami néha úgy bejön, és elviszi a figyelmet, meg az energiát, meg a pénzt, meg az erőt, és lehet, hogy fizikális oltár nincs otthon, meg szobrok, meg szent fák, meg nem tudom, nincsenek, ami előtt hajbókhoz, de mégis ott van valamilyen módon egy olyan dolognak a tisztelete, ami elviszi a figyelmedet. Az egyik ilyen dolog, gondoljatok arra, hogy ma óriási a testkultusz. Sokan azt mondják, hogy a vagyonunknak az egyik felét arra költjük, hogy mindent megegyünk, meg mindent megígyünk, meg mindent magunkba tömjünk, és miután ez kellőképpen tönkretette az életünket, a vagyonunknak a másik felét meg arra költjük, hogy meggyógyítsuk magunkat, és utána helyre tegyük magunkat, mert tönkre megy az életünk, meg tönkre megy a fizikailag az egészségünk. De ez a nagy testkultusz, ez ott van körülöttünk, és nagyon sokat áldozunk, és nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy mit teszünk, és mit iszunk, és mi van körülöttünk, és mit veszünk föl. Tehát ez a magunkkal való foglalkozás, ami egyrészt szükséges, csak könnyen át tud billenni a másik oldalra, amikor már ez egy cél lesz, és valahogy viszi az pénzt, viszi az energiát, viszi a figyelmedet, és nem marad Istennek semmi. És ha valakinek ez a problémája, hogy a Pál apostol találkozott olyan emberekkel, azt mondja a Biblia, hogy így mondja szó szerint, hogy ezeknek az embereknek a hasuk az Istenük. Hát szerintem ma is akar egy-két ilyen ember, ugye? És akkor bármi lehet más is. Tehát van egy testkultusz. Aztán van egy mammon kultusz is, ugye ez a minden fölött a profit. Ma ez mozgat mindent. Profit, 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 profit. Mindig növekedni kell. De gondoljatok bele, a gazdaság meddig tud növekedni? Az egyik oldalon állandóan nyomják ezt, hogy növekedni, 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 mindig több profit kell, a másik oldalon meg mindig azt halljuk, hogy óriási a lábnyomunk, és hogy fölérünk mindent, és hogy így tönkretesszük az egész teremtett világot. De még mindig növekedni kell, és még mindig több mindent kéne kizsákmányolni, és mindig több mindent kéne megvásárolni, de a másik oldalon meg mi lesz? Ez az állandó mammon hajhászás szintén lehet egy ilyen istenség valakinek az életében, hogy mindenek előtt a profit, és mindig úgy látja dolgokat, hogy ez anyagilag nekem megéri, vagy nem éri meg. Hogy ez a befektetés, ez hoz valamit, vagy nem hoz valamit. Persze szükséges így is gondolkodni, bizonyos dolgokba. De hidd el, hogy az élet sok mindenben arról szól, hogy valamit teszel, és az nem lesz profitabilis. Nem hoz biztos semmit. Legalábbis azonnal nem, vagy látható módon biztos nem. Majd az Isten más módon meg fog áldani téged, hogy meg fog segíteni, de nem mindig ez a befizetek egyet, kettőt akarok helyette gondolkodásmód, mindig nem lehet így gondolkodni. Aztán hadd említsek meg még másik 3-4 dolgot. Ahogy mondtam, Gedeonnak a családjánál ott volt a két istenség, az egyik a Baál isten, a másik meg a női istenség, ami a szexualitásnak meg az erotikának az istene volt. Azt is mondhatjuk, hogy persze a világban, vagy a különböző korokban mindig megjelent ez, de ma is megvan egy ilyen óriási szexkultusz is a világban. És van, akinek ez okoz problémát, és ez okoz nehézséget. Hogy valaki túllép a biblikus, vagy az Isten szerinti határokon, és olyan dolgot enged meg magának, flörtöl, meg olyan kapcsolatokba megy bele utána, amiben nehéz visszajönni, és nehéz azt mondani már, hogy nekem Isten az első. És amíg ezek ott vannak, akár ez vagy más, addig az Isten nem tud továbbvinni bennünket, és nem tudja azt mondani, hogy hagyjuk ezeket, persze én megáldalak, mert minden rendben van. Meg nagy a kegyelem. Persze nagy. De az Isten tiszteletet helyre kell állítani. Sikerkultusz. Ki az, aki ma nem akar sikeres lenni? Szinte nincs is olyan ember. Mindenki sikeres akar lenni. Csak amikor erről a sikerről beszélünk, mi az, hogy siker? Hát, hogy én kitűzök valamit célt és el fogom érni, akkor én sikeres vagyok? Vagy ha mások azt mondják, hogy de jó neked, akkor sikeres vagy? A Biblia elég keveset beszél arról, hogy hogy lehet sikeres. De sokkal többet beszél arról, hogy hogy lehetsz engedelmes. És a kettő között óriási különbség van. És ha azt mondom, hogy inkább legyél engedelmes, és majd az Isten fölemelés sikeres leszel, az oké. De ha mindig a sikerhajhászásban gondolkodunk, és mindig ez a fontos, hogy én nekem sikeresnek kell lenni, akkor valószínűleg nem jutsz sehová. Legyél inkább engedelmes. Érdemes ezt a szent fát is kidobni, vagy ezt az oltárt is lerombolni. Élménykultusz. Hát ez is óriási, nem? Ma mindenki mindent akar átélni. Rohanunk mindenhová, itt ez van, ott az van, ott amaz van, ide utazunk, oda utazunk, itt a testünket üdítjük fel, ott a lelkünket üdítjük fel, amoda nem tudom, mit csinálunk, ott olyan élményeket tapasztalunk, amit még soha senki, máshol olyan dolgot látunk, amit még soha nem láttunk. Ez az élménykultusz, ez óriási ma. Mindenki mindenhova menni akar, és mindig átélni valamit. De azt mondjuk ki, hogy ez rohadt sok pénzbe kerül, nem? Nagyon sok időbe kerül. Nagyon sok figyelem, nagyon sok szervezés, nagyon sok minden. És itt most nem arról beszélek, hogy nem kell utazni, meg ne érezd jól magad. Remélem, jól értitek. De amikor átlendül valakinek az élete ebbe a másik irányba, és elkezd ez az élménykultusz működni, akkor ez lesz a középpontban, és minden más ott a háttérben van. És ez nem jó. És ha valakinek ez van az életében, akkor ezt a fát is, vagy ezt az oszlopot is ki kell vágni, vagy ezt az oltárt is le kell rombolni. Szerintetek Jézusnak mekkora élmény volt a földi szolgálat? Ugye elgondolkodtam rajta, hogy mi volt ebben neki a jó? Az, hogy ide jön és egy csomó szerencsétlennel találkozik, akik okoskodnak, nem értik a dolgokat, utána ellene fordulnak, megvádolják, később megalázzák, meg halálra ítélik. Egy csomó szenvedés, egy csomó nyom, ez jó, ez élmény. Tehát ha neked egy ilyet fölkínálnának, akkor jelentkeznél, hogy én bevállalom, miért ne. Ugye nem? Gondolkozzunk el ezen, hogy ez a nagy élményhajhászás, ez normális mederbe van az életünkben, hogy élményeket keresünk, és ez jó. Vagy pedig túllendültünk, és ez egy ilyen bálvány az életünkben, amit ki kell dobni, mert nem tudunk tovább menni enélkül. És hadd említsem meg azt az élményhajhászást is, ami egy ilyen nagyon-nagyon szent köntösbe van becsomagolva, és ez a rohanunk mindig való valami szellemi élményért. Ismeritek az ilyen típusú élményhajhászást? Mindig máshol vagyok, mindig mást hallgatok, mindig van jobb, és mindig oda kell menni, és ami előtte volt, az mindig sokkal rosszabb. És mindig valami több kell, és kiderül, hogy az, aki ezen az úton elindul, hogy azok a legüresebb emberek, és azoknak nincs semmiük. Pedig mindig akkora élmények vannak, hogy alig tudod végighallgatni, hogy fantasztikus. De hogy ez a normális? Hogy valakinek nincs egy szellemi otthona, hogy nem lehet rá számítani, hogy soha nem tudod, hogy hol van, de ő mindig annyira jó van. És egyébként az ő élete senkinek nem áldás. De azt elvárja, hogy mindenki más az áldást jelentsen a számára. Mert az élményközpontúság működik. Mondhatok még néhány, rengeteg ilyen van, most nem mondom el az összeset, megkímélem magunkat ettől. De beszélni kell azt hiszem arról is, hogy ez az egocentrikus világ, hogy mindig magunkkal foglalkozunk, és mindig magunkat mutogatjuk, ez is át tud billenni egy idő után arra, hogy önmagammal vagyok elfoglalva. Nagyon sokszor volt már olyan, hogy mondjuk Facebookon valaki átküldi, hogy nem tudom, itt szerepeltem, ott szerepeltem, ebbe a tévébe, abba a rádió műsorba. És néhány szó volt, amikor belehallgattam bizonyos embereknek a dolgaiba, és úgy végighallgatom, hogy tényleg, hát oké, ott volt, és elmondta, meg nem tudom, bemutatta. És eltelt az a 5 perc, 10 perc, vagy fél óra, megszületett a műsor, és akkor százezrek látják. De mivel egy drága keresztény testvér, és a másik oldalon meg nem látom benne Krisztust, mert még egy fél mondatot sem mond arról, hogy esetleg Biblia, vagy kereszténység, vagy hogy ő Isten követ, és nulla. De egyébként fontos, hogy én tudjam, meg te is, hogy ő most ott szerepelt, és hogy ő ott ezt elmondhatta, meg ő milyen nagy ember. Persze, oké. Örülünk a sikereknek. Remélem, ti is örültek az enyémnek, én is a tieteknek, szóval rendben van, csak hogy értitek, hogy miről beszélek. Azt mondja a Biblia, hogy szív teljességéből szól a száj. Hogyha a szívben nincs ott Krisztus, de minden más van, akkor persze, hogy nem jön ki belőle semmilyen témában. Persze, hogy nem erről szól a dolog, hanem arról, hogy én milyen ügyes vagyok, én milyen okos vagyok, vagy én mit értem el, hogy nekem erről az a véleményem, meg ez a véleményem. Nos, tehát vannak szerintem ma is olyan bálványok, amelyeket érdemes kidobálni, mert amikor Isten megszólít bennünket, és próbálja az én képünket helyre rakni, és azt mondani, hogy te azért egy értékes ember vagy, és én veled leszek, és mehetünk tovább, a következő lépés az, amit Isten mond, hogy az Isten tiszteletet állítsd helyre. És amíg ez nincs helyreállítva, addig egy ilyen helyben járás következik. És lehet, hogy vannak embereknek, akár körülöttünk, hogy egy lépést megtettek, és már 10 éve helyben járásban vannak, mert mondjuk az Isten tiszteletet nem képes helyreállítani. És ez probléma. Mert ha valaki nem az Isten tiszteli, akkor mit fog csinálni? Tisztelni fog mást. Ha valaki nem szánja oda az időt Istennek, mit fog tenni? Oda szánja az időt másnak. Ha valaki a pénzét nem adja oda Istennek, amit odaszán, akkor mit csinál? Odaadja valami másra. Ha valaki a figyelmét nem adja oda Istennek, mit fog tenni? Odaadja valami másnak, vagy valaki másnak. Ha valaki a szíve szeretetét, meg az imádatát, meg a tiszteletét nem adja oda Istennek, mi következik ebből? Odaadja valaki másnak, vagy valami másnak. Ilyen üresben nem tudunk lenni, mint ahogy az autót üresbe rakod, és akkor nem megy sehová. A szellemünk, a lelkünket Isten úgy programozta, hogy működni fog. És mindig követni akarsz valamit, vagy valakit, vagy tisztelni, vagy imádni akarsz valakit, vagy hódolni akarsz valamilyen módon. És ez vagy Isten, vagy valaki, vagy valami más lesz. És ezért mondja a Biblia, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az első helyre tedd Istent. Keressétek először, tudjátok folytatni? Isten országát és igazságát, és majd az Isten gondoskodik rólunk. Nem fordítva. Hogy dolgozz, amennyit csak bírsz, szerezz, amennyi pénzt csak tudsz, menj el mindenhova, ahol csak lehet, használj ki mindent, amit csak lehet, és közben majd az Isten nagyon gazdagon meg fog téged áldani. Tehát nem így szól, hanem foglalkozz Istennel, az legyen az első, és utána a maradék idő, figyelem, pénz, energia, az minden másra mehet, de ez a minden más az áldott lesz. Ez nagyon-nagyon fontos alapelv, és azt hiszem, hogy a mai kor emberének ez nagyon-nagyon fontos, hogy tudja. Sőt, ne csak tudja, megélje. Gedeon 10 embert vett maga mellé, ezt mondja az ige, a szolgái közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. De nem merte nappal megtenni, mert félt apja háza népétől és a városbeli emberektől, ezért éjjel tette meg. Hát két dolgot szeretnék csak megemlíteni ez a pár sor alapján. Ha félsz, nem baj, csak tedd meg, amit az Isten mond. Tök mindegy, hogy félve teszed meg, vagy nem félve, csak tedd meg. Ha megteszed, ha félve is teszed meg, ez már a hitlépés. Gedeonról azt mondja a Biblia, hogy félt. De mégis megtette. És mivel egyedül nem merte, túl nagynak bizonyult ez a projekt, azért keresett másik 10 embert. Úgyhogy a másik alapelv így szól, hogyha egyedül nem mered, akkor keressél más embereket, akik segítenek neked. Ha egyedül nem tudod lerombolni az oltárokat, meg a bálványisteneket a környezetedbe, akkor keres segítséget, és mások segítenek. És mennek mindennel, és ütik velik az ördögöt, és ki lehet tisztítani a házat, az életet, új oltárokat lehet építeni, ami az Istennek szól. Fontos, hogy tegyük meg. Na és hát a történetnek a csúcspontja így hangzik, hogy amikor másnap korán reggel fölkeltek a városbeli emberek, és látták, hogy a Baál oltárát lerombolták, és a mellette lévő szent fát kivágták, a bikát pedig feláldozták az imén épített oltáron, ekkor azt mondták egymásnak. Hát vajon ki tette ezt? Addig kérdezősködtek és kutakodtak, amíg megtudták, Gedeon Jóás fia tette ezt. Ekkor ezt mondták neki a városbeli férfiak Jóásnak. Hozd ki a fiadat, meg kell halnia, mert lerombolta a Baál oltárát, és kivágta mellőle a szent fát. Hát azért álljunk meg egy pillanatra. Próbáljunk visszatérni, hol vagyunk most, melyik országban? Izrael, ugye? Izraelnek ki az Istene? Az egy élő igaz Isten. Milyen Isten tiszteletet gyakorolnak? Ennek az egy élő igaz Istennek a tiszteletét. A 10 parancsolat úgy szól, hogy Istennek és minden más az felejtős, ugye? Tehát, hogy Istent kell tisztelni. Egy ilyen országban, egy ilyen családban, ahol ezek az alapelvek nagyon egyértelműek és nagyon világosak, hát azért föl lehet mérgelni az embereket azzal, hogy a Baál oltárt valaki tönkreteszi és a szent fát kivágja. Nem furcsa? Engem azért elgondolkodtatott, hogy fölháborodtak az emberek. Én nem tudom, hogy az Isten oltárát rombolták volna, akkor ennyire fölháborodtak volna. De hogy ez valahogy kivelte náluk a biztosítékot, hogy van ez, hogy most már nem imádhatjuk a Baált. Meg nem tisztelhetjük a szent fát, és sem a anyagiasság, meg a termékenység, sem pedig a szexualitás, meg az erotika az valahogy úgy most úgy el fog tűnni az életünkből, mi lesz akkor velünk. Úgy tűnik, hogy ez annyira hiányzott nekik, hogy annyira fölmérgelték magukat, hogy azt mondták, hogy Jóásnak, Gedeon édesapjának, hogy hozd ki a fiadat, mert meg kell halnia, mert ezt tette. Ez egy ilyen halálos bűnnek számított. Hogy valaki az élő Isten helyett a Baál oltáron akar áldozni, és azt nem engedik meg neki. Próbáljuk összefoglalni ezt az egészet. Ott tartunk tehát, hogy föl van háborodva ott a társaság, a városbeli emberek, és azt mondják, hogy engedd ki a fiadat, meg kell halni, mert tönkretette a Baál oltárt. És ha tovább olvasok a történetet, akkor azt olvasok benne, hogy Jóás, Gedeonnak az édesapja kiáll a tömeg elé, és azt mondja, hogy már pedig nem. Oké, hogy az én területemen van a Baál oltár, én is ezt használtam, én is áldoztam, a fiam kivágta a szentfát, tönkretette az oltárt, és az élő Istennek hozott egy áldozatot, de nem engedem, hogy a fiamat megöljétek. És mond valami nagyon fontosat. Ha tényleg Baál az Isten, akkor majd ő megbünteti a fiamat, oké? És erre valahogy abba hagyták az emberek. Nagyon bölcs volt ez az ember. Ha annyira tényleg akkora Isten, ha tényleg akkora ereje és hatalma van, akkor büntesse meg a fiamat. De hogy ti nem fogjátok, az biztos. Hogy én ezt nem engedem meg nektek, mert ő az én fiam. Jóás egy nagyon, nagyon bölcs ember volt. És tulajdonképpen ezzel megmentette a helyzetet, mert Gedeon nem halt meg természetesen, tehát a Baál Isten nem tudta megbüntetni, tovább mennek a dolgok, de az édesapja megmenti az életét. És ha tovább lépünk, és a történelembe ugrunk egy nagyot, kicsit több, mint 1000 évvel később, van egy ugyanilyen szituáció, egy ugyanilyen helyzet. Gondoljatok csak arra, hogy Pilátusnak a palotája előtt ott vannak az ordítozó emberek, és azt kiabálják, hogy valakit meg kell ölni. Ismerős a történet? Hogy valakit meg kell ölni, és keresztre kell feszíteni. És akkor Pilátus ott van, és ott bizonytalankodik, hogy mit kell csinálni, és végül is kiszolgáltatja Jézust azoknak az embereknek, akik ott üvöltöznek, és kiabálják, hogy meg kell feszíteni Jézust. Egészen odáig elmegy a történet, hogy Jézus ott van a kereszten, és fölkiált, és azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Vagyis arról szól, hogy édesatyám, hogy van ez az egész, miért nem mentesz meg innen? És akkor tudod, mi van? Egy nagy csönd. Mert a mennyei atya nem lép közbe, és nem menti meg Jézust, ugyanúgy, mint ahogy Jóás megmentette Gedeont, csönd van. Nehéz prédikálni arról, hogy Istennek milyen érzelmei vannak, meg hogy ő hogy működik, mert sok mindent nem tudunk, de biztos vagyok benne, hogy Isten egyik legnehezebb döntése ez volt. Hogy amikor a fiát keresztre feszítik, és ő fölkiált, akkor ő csöndben van. És nem szól egy szót se, és nem menti meg. És tudod miért? Azért, mert akkor az atya téged meg engem látott, meg azokat az embereket, akik akkor éltek, vagy előtte éltek, vagy azóta élnek, ezeket az embereket, vagyis téged és engem látott az Isten, és azt mondta, hogy ezekért az emberekért én kiállok, és nem engedem, hogy őket az ördög tönkre tegye, helyette inkább Jézus legyen az, aki pusztul és meghal és szenved. Az ördög tulajdonképpen nem mást akar. A célja nem más, mint az, hogy eldöntötte, hogy mivel tudja, hogy neki vége van, tehát ő a pokolba fog kerülni. Ez neki 100%-osan biztos tudja. Ezért úgy dönt, hogy ha én megyek, akkor jöttök ti is. Ha én megyek, akkor viszek mindent magammal. Olyan, mint a midiániták. Jöttek és elvittek mindent. Tehát nem volt beszélgetés, meg nem volt egyeztetés, hanem vittek mindent, ami mozdítható volt. Az ördög is ilyen. Ha az Isten engem megbüntet, és a pokolba küld, akkor viszek mindent, nem érdekel, mibe kerül. És tulajdonképpen arról van szó, hogy az ördög téged is, meg engem is halálra ítélt. Ugye? Tehát megvan egy halálos ítéleted, hát az ördög azt akarja, hogy pusztulj el, és menj a pokolba. Ennyire egyszerű a történet részéről. És amikor arról van szó, hogy Durko István megy a pokolba, vagy nem, hogy egy kudarcos élet lesz az életemnek a vége, vagy nem, akkor azt mondja a Biblia, hogy az atya kiáll, és azt mondja, hogy én nem engedem Durko Istvánt a pokolba. Az ördög egy újjal nem nyúlhat hozzá, azért, mert Jézus ott van az életében. És ez így van veled is, ha Krisztusban vagy, ha megtértél. Ez biztonságot ad. Ugyanúgy, ahogy Jóás kiállt, és azt mondta, hogy a fiamat nem ölhetitek meg, az atya kiáll, és azt mondja az ördögnek, hogy akik Krisztusban újjászülettek, azokhoz hozzá se érhetsz. Te mész a pokolba, de ők maradnak. Te pusztulsz és szenvedni fogsz, de ők áldást fognak nyerni. Örülsz ennek? Hogy ez így működik. A szellemi világnak a törvényei így működnek. Hogy az Isten kegyelme működik, és az atya nem fogja engedni, hogy veled bármit is megtegyen az ördög, ha te Krisztusban vagy. Ezért hadd tegyek fel néhány kérdést. Megtértél már? Vagyis átadtad az életedet Krisztusnak? Mert ez az egy pont az, ami segít téged abban, hogy az atya ki tudjon állni melletted. Ha még nem tértél meg, akkor ez a védelem ez még nem annyira tied. Krisztusban vagy? Ha megtértél, Krisztus valóságosan ott van az életedben? Aki az áldást hozza, aki a vezetést adja neked, aki teljesen megváltoztat dolgokat, aki neked is azt mondja, hogy te egy erős bátor vitéz vagy. Vagy egy harcos nő vagy, vagy egy okos bölcs édesanyja vagy, vagy nem tudom, mond dolgokat. Hogy helyre tegye az én képünket. Leszámoltál a bálványokkal? Bármi is legyen az, bárhogy is hívják. Bármi is, amit az ördög úgy becsempészett az életedbe, és állandóan vinné az energiát, a figyelmet, a hitedet, a pénzedet, a szeretetedet, az imádatodat. Ha bármi is van, ami ebbe az irányba mozdít, akkor most azt mondja Isten, hogy ez dob ki. Ahogy Gedeon, lehet, hogy félsz, de csináld meg, ha nem mered egyedül, csináld mással, de tedd meg. És amikor gyakorlod az életedet, igaz Isten tiszteletet gyakorolsz, hétfőtől vasárnapig és következő héten, és újra, és beteljesedtél Szent Lélekkel, A Szentlélek az, aki vezet és irányít bennünket, aki megvigasztal bennünket, aki bölcsességet ad. Ha Jézus végre nem mosta le a bűnödet, akkor nagy veszélyben vagy. Akkor kiszolgáltatott vagy. És még egy fontos megállapítás. Ha a Szentlélek nem töltötte be az életedet, akkor meg gyenge vagy. Lehet, hogy védelem alatt vagy, de gyenge vagy. És mind a kettő probléma. Legyél Krisztusban, újjászületett boldog ember, és engedd, hogy a Szentlélek betöltse az életedet, hogy erős legyél és bátor legyél. Hogy az én képet helyén legyen, és az Isten áldása ott legyen az életedben. Ma tulajdonképpen nagyon egyszerű üzenetet mondtam el, két lépés van. Isten azt akarja, hogy helyre legyen állítva az én képed, úgy lásd magadat, ahogy az Isten lát téged, és tedd rendbe az Isten tiszteletet az életedbe. Hát ez a házi feladatunk. És arra hívlak benneteket, hogy imádkozzunk ezért. Lehet, hogy Isten megszólított téged, lehet, hogy valamit ki kell tenni, lehet, hogy valamit meg kell ragadni, lehet, hogy el kell indulni valamilyen irányba. Imádkozzunk most azért, hogy amit az Isten mondott, azt ne felejtsd el. Ha félsz is, akkor is tedd meg. Ha egyedül nem mered, akkor kér segítséget, de indulj el. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük neked azt a hatalmat, azt a szeretetet, kegyelmet, amit kiárasztasz ránk, és köszönjük, Urunk, hogy ebből a nagyon régi történetben is azt látjuk, hogy te milyen nagy és milyen hatalmas vagy. Hogy a legszerencsétlenebb ember az odamész, és nagyjá teszed őt azért, mert hisz benned, és bízik benned, és engedelmes. Uram, kérünk téged, hogy segíts nekünk is, hogy ezen az úton tudjunk elindulni. Imádkozom azért, drága Uram, hogy azok, akik küzdenek mindenféle kicsinységgel, szerencsétlenséggel, problémákkal, önértékelési zavarokkal, bármivel is, Uram, kérlek, hogy látogass meg őket, és áld meg őket, Uram, azokkal a szavakkal, azokkal a mennyei kijelentésekkel, amit csak te tudsz mondani, ami gyógyító, ami helyreállító, ami erőteljes. És kérünk téged, Úrunk, hogy tisztíts meg a szívünket, lelkünket, életünket, a házunkat, minden szemétől, minden bálványtól, minden olyan dologtól, ami nem krisztusi, ami nem szent és nem tiszta. Imádkozom azért, hogy áld meg az életünket jó dolgokkal, hogy ne üresen maradjunk, hanem áldottak tudjunk lenni. Imádkozom azokért is, Uram, akik nem a tiéd még, akik nincsenek védelem alatt. Kérlek, adj újjászületést, megtérést, bátorságot, hogy valaki ezt föl tudja vállalni. Imádkozok azért, Uram, hogy aki még nem a tiéd, az tudja átadni az életét a következő időszakban neked, vagy napokban, vagy akár ma. Munkát kérlek, Szentlélek, ezt. Úgy bűnbánatra jutást, az üdvösséget, az újjászületést. És kérjük, hogy áld meg az életünket, hogy a te dicsőséged legyen nagy az életünkben. Akarjuk, Úrunk, hogy te emelj föl bennünket, és nem mi akarunk erőlködni. Jézus nevében imádkozunk mindezért. Amen. Amen.